Sátoraljaúj helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Tegnap volt a magyar szentek és boldogok ünnepe. Néhány magyar földön élő vagy szolgáló személynek az életét ismertettem, ma folytatom az ismertetést. Hála Istennek sokan voltak, akik életszentségben hunytak el, szent életük után a magyar nép tisztelettel övezte őket. Bízunk abban, hogy közben járásukra ma is, a harmadik évezredben is vannak, lesznek olyan személyek, akik kiemelkedően szent életet élnek. Még akkor is, ha az egyház nem avatja őket szenté, akkor is nagyon sokat jelent az ő személyiségük, amellyel valamennyiünket buzdítanak arra, hogy éljünk Istennek tetsző életet. Az első helyen említem Szent Gertrúd hitvallót. Sziléziai Szent Hedvignek 7 gyermeke született, de közülük 6-ot korán eltemetett. Egyedül Gertrúd maradt életben. 1202-ben megalapították a trezbnécai cisztercita apáca kolostort, ahová Gertrúd is belépett, és később apátnő lett. Itt semmit sem írt elő addig, amíg maga is meg nem tette, inkább példájával, mint parancsokkal kormányzott. Édesanyját, Szent Hedviget nagyon tisztelte és szerette, aki 30 évig nem evett húst, és példaképe volt az alázatosságban. Gertrúd legnagyobb kincseként őrizte édesanyjának a fátylát, amelyet Árpádházi Szent Erzsébetől kapott ajándékba. Mindenkinek példaképe ma is Gertrúd az alázatosságra, önmegtagadásra, vezeklésre és a szűkölködők megsegítésére. Meghalt a 13. század elején. A következő boldog, boldog magyar Antal Karmelita. Életéről igen-igen keveset tudunk. Ligúria szülötte, és Karmelita szerzetes lett. Szerzetéből a törökök közé ment, hogy mint keresztény misszionárius hirdesse az evangéliumot. Azt mondták róla, hogy abban a városban, ahol prédikált, a törökök kivitték a kapu elé, megkövezték, és mágián elégették. A lángok azonban nem égették el. Mások szerint még meg is ostorozták. Egy harmadik elbeszélés szerint lefejezték. Halála 1462-ben történt. Szerepel a karmeliták szentjeinek nyilvántartásában. A karmeliták szeptember 4-én emlékeznek meg róla. Ő volt tehát boldog magyar Antal Karmelita. A következő boldog magyar István vértanú. Boldog magyar István ferences szerzetes volt. A ferences krónika szerint Nagyvárad szülötte. Fogságba került, és egy Szent János nevű helységben raboskodott. Megszökött, és a volgamenti Szelitrenójén talált menedéket. Itt megtagadta a hitét, és mohamedán lett. De nem sokkal később nagyon megbánta hitehagyását, és megtagadta mohamedán voltát, amiért mágja halálra ítélték. Mivel a tűz kétszer is csodálatos módon kialudt, karddal és lándzsával ölték meg 1334. április 22-én. Vértanúsága helyén csodálatos gyógyulások történtek a hagyomány szerint. A következőkben Szent Pilgrim püspökről emlékezünk meg. Fontos szerepet játszott a magyar nép keresztény hitre való térítésében. A 10. század legtevékenyebb bajor püspöke nemes család fia volt. Pap lett, és első Ottó császár kinevezte Passau püspökévé. Nagybátyja Frigyes salzburgi érsek volt. Püspökségét 971-ben a portyázó magyarok feldúlták. Pilgrim személyének nagy szerepe volt az elpusztított keleti grófságok helyreállításában. Több egyházmegyei zsinatot is tartott. Géza fejedelmet tulajdonképpen ő irányította életszentségével és csodáival a kereszténység felé. A fejedelem levelet küldött neki, Géza fejedelem, amelyben arra kérte, jöjjön el hozzá, és térítse meg Jézus igájához Szilaj magyar népét. Pilgrim hajlott is erre, mert a portyázó magyarok megkímélték rokonait, és nem végezték ki őket. Mint passzaui püspök először Gézát keresztelte meg, majd 5000 magyart, ezért őt tekintjük Magyarország első apostolának. Meghalt 991. május 20-án. Tisztelete a 12. század után elhalványult. Boldogsebestyén érsek. Asztrikapát társa volt, nem csak a szerzetben, hanem a katolikus hit terjesztésében is itt Magyarországon. A Szent Márton kolostorban volt szerzetes. Ezt a kolostort, ma Pannonhalma, Szent István király építette annak emlékére, hogy legyőzte a pogány magyarokat Szent Márton segítségével. Sebestyén olyan erényes és vallásos volt, hogy István király ezerben Esztergom érsekévé nevezte ki, így lett ő az első érsek Esztergomban. Nagy segítője és tanácsadója, kedvence volt életszentsége miatt Szent István királynak. Később mind a két szemére megvakult, lemondott, és Asztriknak adta át székét nehogy a nyáj, amelyet nem tud szemmel tartani, letérjen az igaz útról. Isten csodát tett vele, 3 év múlva visszaadta látását. Akkor ismét ő lett az érsek, 1007. december 30-án halt meg. Boldog Szádok és társai vértanúk. Szádok zágrábi prior volt. 1221-ben maga Szent Domonkos küldte Magyarországra, Boldog Pállal és még 3 domonkos testvérrel együtt. Ének idején érkeztek a határhoz. Szádok buzgón imádkozott. Látomása volt. Egy nagy sereg ördögöt látott, akik így kiabáltak. Jaj nekünk, mert kiűztök birodalmunkból, és megzavarjátok városainkat. Ettől a látomástól még jobban föllelkesültek, és a rendjüket országunkban is megalapozták. A domonkosok sokakat elvezettek Krisztus hitére. Magyarországról Lengyelországba hívták őket. 1259-60-ban Szádok Szandomírben prior volt. 1260-ban a tatárok megtámadták őket, június 2-án behatoltak a domonkosok Szent Jakab templomába, és megölték Szádokot és társait, épp amikor a szalveleginát énekelték. Innen ered az a domonkos szokás, hogy valahányszor meghal közülük valaki a haldokló testvér ágyánál, ezt a közismert Mária antifónát éneklik. Boldog Szalóme szűz. 3 éves korában eljegyezték II. Endre magyar király kisebbik fiával, Kálmán herceggel. A magyar királyi udvarban nőtt fel, ahol Jolánta királyné mellett igen szép nevelést kapott. 13 éves korában egybekelt jegyesével, kölcsönös örökszüzességet fogadtak, mindketten, és azt meg is tartották. Valóságos remeteként élt a királyi udvarban. Szalóme férje halála után 1241-ben visszatért hazájába, ahol minden vagyonát az egyháznak és a szegényeknek adta. A krakkói püspök kezéből fölvette a klarisszák öltözetét. 2 kolostor főnöknője is volt. Szalóme nevelte a mennyország számára unokahúgát, Szent Kingát. 1268. november 17-én hunyt el. Teste a krakkói ferencesek templomában nyugszik. 10. Kelemen pápa 1673-ban avatta boldogká. Lengyelországban, Radom közelében van Karisev, ahol egy klarissza kolostor épült, és ott a kolostor udvarán látható Boldog Szalóme szobra. Megemlékeztünk magyar szentekről, boldogokról. Gondolunk azokra, akiket név szerint nem is ismerünk. Az ének szavaival fordulunk Istenhez, Isten hazánkért térdelünk elődbe, ród bűneinket jóságoddal födbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. Magyarok nagyasszonya, az első magyar szent család, Szent István, Gizella, Imre herceg, Szent László és a többi magyar szent, boldog, szent életű emberek, legyenek közbenjárói a magyar népnek, a mindenható Istennél. Isten adjon a magyar népnek boldog jelent és boldog jövőt az ő közbenjárásukra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a kétgyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség, vagy a 14. havi nyugdíj hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járnak. Ezért az ezekről szóló vita valódi, nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza párttal. A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert, jegyezte meg Orbán Viktor miniszterelnök. A baloldal által korábban felvett IMF hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve. Míg az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy a nemzetközi pénzvilágban létező eszközökkel meg tudják segíteni egymást a baráti jó viszonyban álló országok, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kínban fogant szamárságnak nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot és a 2008-as IMF hitellel is párhuzamot vontak. Az ukrajnai háború kiterjedésének kockázata a nyugat-európai államok vezetői miatt napi közelségű. A háború pártiak térnyerésben vannak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban, hangsúlyozva, hogy az európaiaknak meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk. Orbán Viktor kiemelte, alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború. A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg, szögezte le, hozzátette, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia. Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke. Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan, sorolta a miniszterelnök. Hiába aktiválta az Európai Bizottság a migrációs paktumot, a magyar kormány azt nem hajtja végre, fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György ismertetése szerint a 2024-ben megszavazott paktum 2026-tól lépne életbe, ami Magyarország számára például azt jelenteni, hogy 30 ezer fős befogadó központot kellene építenie, és ott Brüsszel döntésének megfelelően migránsokat elhelyeznie. Ha pedig ellenáll, minden egyes be nem fogadott migráns után 20 ezer eurót, azaz mintegy 8 millió forintot kellene fizetnie, tette hozzá a főtanácsadó. Rámutatott, mindezt azzal a Magyarországgal csinálják, amely egy évtizede folyamatosan megvédi saját és ezzel egyúttal Európa határait. Már mintegy 1 millió illegális migránst fordított vissza, és elfogott több mint 1000 embercsempészt, és mindezt saját költségvetési forrásaiból teszi. Magyarország az elmúlt évtizedben mintegy 800 milliárd forintot fordított határvédelemre, s közben egy uniós dokumentum azon tagállamok közé sorolja, amelyek nem állnak migrációs nyomás alatt, ismertette. Végül az időjárásról. Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a réteg felhőzet, ott kisüthet a nap. A déli szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között alakul, késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
a Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. október 19-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolci diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a helyes istenkép kialakulásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportja. Tovább folytatnánk az istenképekről való gondolkodást, elmélkedést, hogy ezzel is egy picit növekedjünk mindannyian. Ugye csak egy kis visszatekintés az előző alkalomra. Azt olvastam fel, hogy hitbeli fejlődésünknek érdekében mennyire fontos felfedezni Isten igazi arcát. Tehát, hogy az Isten nem személyre szabható, hogy mindenki másképp képzeli el, és egy olyan Istenben hisz, amit ő megalkot, amit ő elképzel, és amilyennek ő elképzeli, hanem pontosan azért hívjuk az Istent mindenhatónak, mert az Isten mindenek fölött áll, és valóban mindenható, ami azt jelenti, hogy mindenki számára ugyanaz a mennyei atya, ugyanaz az Isten, aki nem hangulat vagy érzelmi állapottól függően változik vagy viselkedik, ahogy mi emberek szoktunk általában. És éppen ezért jó felfedezni, hogy az Isten ő stabil, az Isten a történelemben és így a mi életünkben is egy stabil tényező kell, hogy legyen, aki sem az időjárás, sem a hangulat függvényében nem változik meg, sem pedig a külső befolyásolások által nem változtatható meg. Éppen ezért fontos, hogy az Isten igazi arcát megismerjük. Azt a mennyei atyát, akit Jézus Krisztus számtalan formában, számtalan helyen bemutat, és megmutatja nekünk a Szentíráson keresztül, hogy milyen az Isten, milyen a mi mennyei atyánk. Jézusra figyelve ismerhetjük fel, ugye elsősorban azt, hogy az Isten jó. Ahogy Jézus mondja, elmegy a 100. elveszett bárány után is, vagy egy másik evangéliumon az éhezőknek kenyeret szaporít, vagy a másik helyen feltámasztja az édesanyja halott fiát, végül pedig a nagy szenvedések között képes az ő életét is odaadni értünk. Aztán Isten igazságosságáról is említettünk néhány gondolatot, sőt, ugye a saját egyéni istenképünk alakulásáról, és itt akadtunk el igazából, és ennél a bekezdésnél horgonyoztunk le, és ezt beszéltük át, rágtuk át, ahol arról hallottunk, hogy a világban, életünkben, hogy az elfoglaltságok, a feladatok, az emberek bántásai, az elutasítás, szeretetlenség, félelmek, aggodalmak mennyire befolyásolják az istenképet, és arról próbáltunk egy picit beszélni, hogy milyen fontos szerepe van a családnak, a szülőnek, egy gyermek fejlődésében, és nem csak a testi fejlődésében, és a tudásának a fejlődésében, hanem a hitének a fejlődésében is, az Isten képének a fejlődésében is. És akkor tovább megyünk a következő bekezdése, amely úgy kezdődik, hogy Isten irgalmas és igazságos. A szövegünk a következőképpen ír és fogalmaz. Isten igazságos, számon kéri tőlünk, hogy mit tettünk a földi élet folyamán, és ahogy Máté evangéliumának a 25. fejezetében leírt utolsó ítélet felelősségét olvassuk, ez bennünk is felelősséget ébreszt, hogy tetteink valóban megfelelnek-e a szeretet követelményének. Ha megfelelnek, bejuthatunk Isten országába. Ha nem szeretett, ha Jézust egészen a haláláig elutasította valaki, akkor valószínű, hogy az örök szenvedés helyére kerülhet. A tetteinkért való felelősségre figyelmeztet bennünket Szent Pál apostol is, amikor azt írja, amit az ember vet, azt is fogja aratni. Isten mindent megtesz azért, hogy ne kerüljünk az örök kárhozatra, egészen halálunkig küzd szívünk megtéréséért. És János evangéliumában olvassuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És akkor álljunk meg ennél a gondolatnál, és egy picit időzzünk el annál a témánál, hogy miért fontos az, hogy az Isten ne csak irgalmas, hanem igazságos is legyen. Ez ugye nem hangzik túl jól, hogy az Isten számon kérhet bármit is. Hogy miért vállalja az Isten ezt is, hogy az irgalmassága mellett igazságos marad, és ugye hát tudjuk, hogy az Isten nem változik, tehát ő mindvégig igazságos marad, tehát ezt nem ússzuk meg. Az lehet, hogy az iskolában most már nem lehet úgy fegyelmezni, mint régen, lehet, hogy a családban sem úgy nevelik a gyerekeket olyan szigorúsággal, mint régen, lehet, hogy sok helyen már enyhült a szigor, de látjuk, hogy a jó Isten nem változik, és nála ez az igazságos számonkérés mindvégig megmarad. Miért ragaszkodik vajon ehhez az Isten? Miért tart ki amellett, hogy fontos az igazságos szigor, ez az igazságos következetesség?
Szüksége van az embernek szerintem az, hogy követelmények elé állítsák. Tehát szembesíteni kell azzal, hogy ugyan megvan a szabad akaratunk, de annak vannak következményei is. És hogyha ez nem lenne, akkor nem fejlődne az ember semmilyen szinten. Tehát akkor lennénk egy nagy nihilben, élne mindenki úgy, ahogy akarna, és akkor nem vezetne sehova. Egy nagy káoszba.
Szerintem is ez, amit ugye Timi mondott, ez az egyik. A másik pedig a mennyország, hogy arra a helyre, amit készített oda, ugye eljuthassunk, mert enélkül nem tudunk. Tehát, hogyha nincsen semminek következménye, nem tanítanak minket, mert igazából Isten tanító jelleggel összefügg szerintem az ő igazságossága a végtelen szeretetével. Tehát pont azért igazságos, mert annyira szeret minket, mindannyiunkat üdvözíteni szeretne. Azt szeretné, hogy mellette legyünk, és ezáltal a tanítások által mindenáltal gyógyulunk. Tehát, hogyha valaki nyitott Isten szeretet, tehát egy keresztény ember, aki jár templomba, aki imádkozik, aki odafigyel Istenre, és egy egészséges Isten kapcsolatra törekszik, akkor kívánja Istennek az igazságosságát szerintem. Tehát nem akarja azt, amit a nagy emberek nagy többsége, hogy nem kell nekem az igazság, itt annyi problémám van az életben. Ugyan mit tekem, engem csak szeressenek, meg legyenek irgalmasok velem. De ugyanakkor, ha mondom, tehát hogyha egy keresztény ember egészséges Isten kapcsolatra vágyik, és arra, hogy üdvözülhessen, akkor minden féleképpen elengedhetetlen, hogy ezeket a tanításokat befogadja.
Milyen egy egészséges Isten kapcsolat? Hát mi az, amire egy ember vágyhat, hogy egy egészséges Isten kapcsolat? Milyen egy egészséges Isten kapcsolat, amit említettél? Tehát mit jelent az, hogy egy Isten kapcsolat egészséges? Mert mondjuk lehet ezen azt érti valaki, hogy elmegy misére.
Hát nem, hát az Isten kapcsolat ez olyan, mint egy egészséges házasság szerintem, amihez pont nem értek, de majd Timi kisegít engem igazából. Tehát az, hogy beszélgessek minden nap, meg tudjam osztani vele mindent, bízzak benne, legyen bizalmam. Tehát legyen Isten felé egy bizalmam, egy olyan, ő legyen a barátom, az apám, minden, amivel kifejezek mondjuk egy emberi kapcsolatot, vagy hogy mondjam, tehát hogy így megnevezem, vagy nem tudom igazán pontosan kifejezni. Tehát beszélgessek vele, imádkozzak, dicsőítsek, és a lelkiismeretem is legyen a helyén, tehát tartsak bűnbánatot minden este, hogyha lehetséges, ugye járjak szentmisére, és akkor utána szeretet is helyreáll bennem, tehát akkor tudom az embertársaimat is szeretni, illetve hogy mindent megtegyek ért, ami emberileg lehetséges. Tehát a parancsait akarjam teljesíteni.
Timi, szerinted itt a világnak ebben a nagy forgatagában milyen egy egészséges Isten kapcsolat?
Óriási kegyelem az, amikor valakinek jó jó az Isten képe, vagy helyén van, inkább nem az, hogy jó, hanem hogy helyén van az jó Istennel való kapcsolata. Egyébként nagy nehézség, tehát én azt gondolom, hogy az emberek inkább azért félnek ettől, mert ugye ez munkával jár, vagy dolgozni kell rajta egy csúnya szóval, tehát hogy ápolni kell, mint minden kapcsolatot, és hogyha ez elmarad, akkor nyilván lehet, hogy emberileg nem tapasztalunk meg olyan látható vagy érezhető eredményt, mint amit nagyon sokan várnának.
Szerintem ugye azért is félnek így az emberek Istenhez közelebb, hogy szembe kell nézniük önmagukkal, és hogy valahogy nem igazán szeretnek az emberek szembenézni önmagukkal, mi az, amin változtatni kell esetleg. Félnek attól, hogy bármit tenniük kell azért, hogy esetleg jobb életük legyen.
Ez a hibákkal is szembesülni, tehát ez igen, minden embernek igen. Egy nagyon kellemetlen dolog és érzés, igen. Ugyanakkor viszont hatalmas fejlődésre ad lehetőséget a Jóistennel való kapcsolatban
is. És akkor
is.
Itt a félelem, igen, hogy félnek, és akkor félelem az így a szeretetet teljesen meggátolja az emberben, hogy kiáradjon, és a félelmeink gátolnak meg egy csomó mindenben minket.
És azt látjuk, hogy azért nagyon sok minden pontosan a félelemre épül. Tehát, igen. Hogy legyen szó akár itt társadalmi szinten is, hogy nagyon sok minden a félelemre épül, tehát akkor valószínű, hogy igazából ennek az lehet egy nagyon mély belső oka, hogy pontosan ez az, ami önzővé teszi az embert. És sok mindent ezért építenek a félelemre a médiában, és nagyon sokszor látjuk a félelemmel kapcsolatos dolgokat, a gyerekeknél ugye a horrorfilmeket, hogy mennyire szeretik a fiatalok és a gyerekek nézni, és mondják, hogy azért, mert olyan érdekes ez a félelem, amit kivált belőlük, és egyre érdekesebb lesz, tehát a személyiségük ezáltal. Vagy látjuk, hogy sok minden körülöttünk tele van félelemmel, és sok mindent úgy közölnek, hogy gyakorlatilag előtte jól megijesztenek, és utána közölnek tényeket, vagy tehát nagyon-nagyon sok minden a félelemre épül, és ez a félelem gyakorlatilag ilyen személyiségformáló. És ugye pont az ellenkezőjét éri el, mint ahogy az Isten formálna bennünket. Ugye azt mondja Jézus, amikor a halála feltámadása után ugye látogatja folyamatosan az apostolokat, megjelenik nekik itt, ott, amott, mindig ezzel kezdve, ne féljetek. Ugye már tudja, hogy ha megijednek az apostolok, összeomlik minden, amit addig tanultak. Összeomlik az elmélet, a gyakorlat, minden, szétszaladnak, és tehát egyszerűen a hitük is meginog. És mindig ezzel kezdve, ne féljetek. Tehát ugye akkor itt meg tudjuk ezt is különböztetni. Ami az Istentől van, az soha nem épülhet félelemre. Annak nem lehet alapja a félelem.
Letérdelünk, átadjuk a szívünk, viharos életünk, kenyérben és borban, minden pillanatban velem vagy, s vigyázol rám, fogadt hálám. Urunk fent az égben, jöjj el dicsőségben, hozz békét a földre, tarts meg minket a hitben. Vezest két kezünk, lelkeddel töltsd be a szívünk, a kereszten meghaltál, hogy eltöröld bűnünk. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Bűnök éjjelén, te hoztad el a fény, megváltásod által élet új remény. Hófehér ustjában titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Add, hogy mindig jobban hálát szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Így is szent kenyér, mert mindennél többet ér. Jöjj, kérlek, és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem. Köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Így is szent kenyér, mely mindennél többet ér. Jöjj, kérlek, és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem. Köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem.
És akkor visszatérve az istenképekre, és akkor visszatérek arra az előbbi kérdésemre, hogy így kiegészítve, hogy volt-e már olyan a ti életetekben, és akkor közelítsük meg erről az oldalról, hogy esetleg így emberi módon ti már majdnem, hogy féltetek, vagy megijedtetek, vagy nehéz helyzet volt, de az Istennel, mivel hogy azért nyilván gyakoroljátok a helyes Isten szeretetet, meg ti is próbáltok megküzdeni azért, hogy jó Isten képetek legyen, helyes Isten képetek, hogy sikerült ennek tudatában megoldani egy-egy helyzetet, vagy ezek a helyzetek megoldódtak az Isten segítségével. Tehát volt erre példa az életetekben?
Én nagyon sokáig küzdöttem azzal, hogy másoknak megfeleljek. És ez adódott abból, hogy nem volt helyes Isten képem. Tehát nem volt olyan a kapcsolatom a Jóistennel, aminek segítségével én ezt a helyén tudtam volna kezelni. Tehát, hogy ami a legfontosabb, hogy nem az embereknek kell megfelelni, hanem a Jóistennek.
Igen, ezzel nagyon sokan küzdenek ma is, talán itt a hallgatóink közül is vannak olyanok, akik küzdenek azzal, hogy valakinek meg akarnak felelni. A szomszédnak, vagy a családtagnak, vagy a szülőnek, vagy a barátnak az elvárásainak, és hát ebből komoly problémák következhetnek. Tehát azt jelenti, hogy ha az Isten képem a helyén van, akkor ettől is meg lehet szabadulni?
Én azt gondolom, igen. Rengeteg ima árán, nagyon sok felajánlás árán, én azt gondolom, hogy meg.
És neked hogy sikerült? Mi volt az a módszer, ami téged kizökkentett ebből a régi mentalitásodból?
Egyrészt az, hogy elkezdtem imádkozni, és próbáltam erre nagyon figyelni, hogy mi az, amit nekem üzen a Jóisten is. Érdekes, hogy ekkor volt az, hogy persze nagyon sokszor hallhattam már prédikációban ugyanezeket a szavakat, hogy nem annak az embereknek kell megfelelni, de nem hallottam meg. És amikor már elértem az imák segítségével egy olyan hallást, tehát vagy tisztánlátást, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát egy olyan kegyelmet kaptam, amit ugyan mondtak, persze sokan mondtak nekem, hogy nem kellene ezzel foglalkozni, de nem tudtam egészen addig befogadni. És azután viszont sikerült elengedni.
Mi van a családon belül akkor, amikor valaki a férjével, vagy feleségével, vagy a gyermekével éli meg ugyanezt, hogy ott mennyire kell mondjuk egy feleségnek megfelelni a férjének, vagy egy férnek megfelelni a feleségnek, vagy egy anya megfelelni a gyermeknek, vagy egy gyermek az anyának, mert ugye csak azért ne legyen itt semmi félreértés esetleg a hallgatóknál, hogy jó, akkor most már többet hiába kéri a férjem, hogy borjúpörköltet főzek, én már többet nem felelek meg neki, palacsinta lesz és kész. Hogy kezeljük a helyén a családban például ezt a megfelelést, hogy mit jelent egy családban, mert nyilván most a szónak több értelme is van, hogy mit jelent a családban megfelelni a másiknak, és meg nem felelni a másiknak.
Elsősorban ugye a szeretet kell, hogy vezérelje mindenkit, és a helyes szeretet. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Jóistennel való kapcsolatban, az emberi kapcsolatokban sem szabad az, hogy az egyik a másik fölé akarjon kerülni. Ugyanúgy az én akaratom nem kerülhet a Jóisten akarata elé. Tehát ha ez megvan, akkor szerintem már innentől a családban is sokkal jobban fog tudni működni az egymáshoz való viszony. Lesznek nehézségek, tehát én ezt most nem azt állítom, hogy ez most innentől egy habos, nagyon szép történet. Biztos, hogy lesznek nehézségek, tehát a Jóisten azért szokott nekünk nehézségeket állítani, mert ezen keresztül is rengeteget tudunk tanulni.
Hát igen, Jézus, amikor a főpap imában imádkozik, ugye azt mondja, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból. Tehát benne maradunk a világban, és megküzdünk a mindennapi nehézségekkel. De sokan meg is kérdezik, hogy miért legyek én vallásos, hogyha ugyanazok lesznek a problémáim. Ugye, tehát itt igazából egy látásmódról beszélünk, nem? Tehát, hogy...
Hát meg a problémákat sokkal könnyebben megoldja egy hívő ember, pontosan az imádság miatt, mint az, aki nem. Mert én azt gondolom, hogy egy családban, ugye ez a megfelelés, én ugye nyilván más helyzetben vagyok, mint Timi, más élethelyzetben, de én azt gondolom, hogy az alkalmazkodás meg a megfelelés megint csak más. Tehát más a másik az alkalmazkodni, megfelelni, de ezek, nem tudom, én sosem gondolkodtam édesanyámmal, vagy nagyszüleimmel, vagy az öcsémmel, édesapámmal kapcsolatban ezen, mert amikor nekem elváltak a szüleim, és az édesanyám családjával éltünk, tehát a nagyszüleimmel, illetve édesanyámmal, mi rendszeresen imádkoztunk együtt. Tehát nálunk nem volt úgymond tabu az Isten, hál' Istennek. És ez rengeteget jelent. Tehát, hogyha közösen tud egy család imádkozni, akkor ezeken a dolgokon a megfelelésen én azt gondolom, nem kell gondolkodni egy családban. Viszont, hogyha kívülről néz, tehát, hogy nem családban, hanem esetleg a hivatásban nézzük, tehát mondjuk munkahelyen, ott az a probléma, és a gyerekeknél is ez a probléma, hogy a szeretetért akar megfelelni a másik, mert nincs szeretve, mert szeretet hiánya van. Valljuk be, amikor meg akarom fejlődni, jaj, csak ezt nem mondja rólunk a másik. Jaj, csak azt nem, mert akkor mi van? Nem leszek rosszabb ember. És nekem ez nekem ezen az segített, hogy nem csak, hogy imádkoztam, hanem minden nagyon nehéz helyzetben, amikor kerültem, soha nem, régebben mindig az emberekre számítottam, emberekre is, és vártam, hogy majd neki elmondom, és akkor segít, és akkor ad egy jó tanácsot. Nyilván ilyet adhat a jó Isten, de az első, akit megszólítok, az ő. Tehát egyszerűen kizárom a külvilágot, és azt mondom, hogy én Istenem, ezt veled szeretném megoldani, sőt azt kérem, hogy te vezess ennek a megoldásában. Nekem az utóbbi években így sikerültek a dolgaim mindenben, de soha nem számítottam ezekben a helyzetekben emberekre elsőként. Volt, hogy küldött ember, de volt, hogy tényleg úgy sikerült megoldani, hogy senkinek nem kellett róla beszéljek, nyilván a jó Istennek, és ez utána sikerült, szépen elrendeződött. Tehát tudnom kell, hogy hol van az én határom, és hol lép be az életembe Isten, vagy hol engedem be Isten, de ehhez megint csak az imádság és a szentírás olvasása szükséges szerintem. Ha ez nincs, akkor teljesen fölösleges itt bármiről is beszélni ezzel kapcsolatban, a megfeleléssel vagy bármivel, mert erőlködni fog az ember a saját erejéből, de itt csak egyedül akkor lehet, akkor van megoldás, ha valaki Istennel él szerintem.
Hát igen, az elmondottak is, meg ugye hát tudjuk, meg a hallgatók is már ismernek azért bennünket, hogy amiket Timi is mondott, ugyanakkor ugyanezt támasztják alá igazából, mert hiszen ő tudjuk, hogy egy felnőttként tér meg és keresztelkedik meg, ugye, tehát nem gyerekként, és hát ugye ezek a változások, tehát ennek köszönhetek, amiről Kriszta is beszél, hogy amikor már van az embernek egy élő hite, akkor ezek megoldódnak, tehát ezek a problémák gyakorlatilag a kegyelemben megszűnnek, tehát hogy igen. És amit Timi mondott az előbb, csak ehhez ugye megtaláltam azt a mondatot, amit az elején felolvastam, hogy milyen szépen összecseng, ugye itt a Máté evangéliumával kapcsolatban, hogy amikor az utolsó ítéletre megyünk, mit kérdez az Isten? Azt, hogy a tetteink megfelelnek-e a szeretet követelményének. Tehát igazából ez lesz a legnagyobb ítélet, én azt gondolom az utolsó ítéleten. Nem az, hogy pénteken ettem-e parizert, vagy nem ettem parizert, mert ez édes kevés az üdvösséghez, hogy pénteken megesszük-e a parizert, vagy nem esszük meg. Tehát, hogy ettől még nem fog valaki a pokolra kerülni, nyilván lemondásként, áldozatként, amiről majd külön műsorban fogunk beszélni, fontos és szükséges, de az üdvösségem nem ezen múlik. Tehát nem ez az Isten szeretetének az elsődleges jele, hogy én mennyire aggályosan vagy szélsőséges módon ragaszkodom bizonyos dolgokhoz, hanem az, hogy a tetteimben van-e szeretet. Tehát, hogy például, ha böjtölök pénteken, hogy azt szeretetből teszem, vagy szokásból teszem. Szeretetből teszem, vagy nagy képűségből teszem, hogy én el tudjam mindenkinek mondani, hogy én nem eszek húst, szomszéd asszony behozza a hortobágyi paracsintát, és jaj, Marikám, én nem eszem meg, mert a péntek van, és tudod, a jó Isten megvár. Tehát, hogy nem feltétlenül ezen múlik az üdvösség, hanem az, hogy van-e szeretet a tetteimben. És ugye ez, amit Timi is mondott, hogy akár családon belül, akár családon kívül, itt a megfeleléssel kapcsolatban is, ha van szeretet, akkor értem a helyes értelmét a megfelelésnek, és akkor inkább átformálódik alkalmazkodásba, ami viszont egészséges és szükséges, hiszen a mindennapi élet alkalmazkodás nélkül élhetetlen lenne. Ugye megfeleléssel meg megint csak élhetetlen, hogyha állandóan megfelelni akarok. Tehát ez az alkalmazkodás, de ez csak az imádság által érthető meg helyesen. Mert mi történik akkor, hogyha megfelelni akarok? Rengeteg csalódás. Mert amit Kriszta is mondott, hogy akkor elkezdi az ember bálványozni a másik embert, és akkor meg akarok neki felelni, és elvárom, hogy ő reagáljon az én produkciómra, ugye, és hogyha nem reagál, akkor ez egy óriási csalódás, hogy hiába bárhogy akartam, szokták mondani, ugye válságba került emberek, hogy én mindent megtettem, és mindennel felhívtam magamra a figyelmet, és mindent bevetettem, és mégse reagált, és mégse változott, és mégsem. Mert ugye hát a megfelelésnek sajnos egy ilyen negatív következménye az, hogy esetleg csalódunk, mert a másik ránk se hederít, hiába akarok mindent megtenni neki, vagy pedig még pontosan rosszabb ez, hogy a visszájára sül el a dolog. Az alkalmazkodás pedig nem ezt jelenti, hanem teljesen mást jelent. Az, hogy elfogadom a másikat olyannak, amilyen, magamból megpróbálom kihozni a maximumot, de nem esek kétségbe, hogyha a másik nem úgy reagál, ahogy mit tudom én a hiú elképzeléseimben azt én végig elgondoltam, hanem normálisan esetleg, vagy sehogy. Tehát, hogy igazából az alkalmazkodás az azt jelenti, hogy elfogadni egymást, és nem megváltoztatni egymást, vagy hízelegni a másiknak, vagy egy hamis képet mutatni, hanem elfogadni. És itt az Isten kép miért fontos ebben a témában? Hát azért, mert hogyha tudom, hogy az Isten hogy tekint rám, és én hogy tekintek rá, akkor így fogok én is az embertársaimra tekinteni. Tehát ha én az Istent irgalmasnak ismerem, igazságosnak ismerem, jónak ismerem, szeretettel teljesnek ismerem, akkor egyrészt vágyok arra, hogy én is olyan legyek, mert hogy az Isten velem is jó, nekem is megbocsájt, velem is elnéző és végtelenül türelmes, velem is jóságos, de ha kell, akkor képes arra is, hogy egy picit megfenyítsen, egy picit szigorítson, egy picit úgy helyre rakjon, akkor tudom azt, hogy én is ilyen szeretnék lenni, hogy az embertársammal türelmes vagyok, újra és újra meg tudok neki bocsájtani, irgalmas tudok vele lenni, és rögtön, ha az Isten képem a helyén van, akkor a magatartásom is ehhez alakul. Az Isten képhez, ahhoz az Isten képhez, amit én is megismerek az Istenről. Mennyire befolyásolja ugye a magatartásunkat az Istenről alkotott kép. És visszatérve egy picit az előző műsorra, ugye ott említettük a családi ugye sebeket és hatásokat, és ugye azt is mondtuk, hogy mennyire fontos az, hogy ki hogy ismeri meg a szüleit, a családtagjait. Hogyha valakit a szülei mondjuk bántalmaztak gyermekkorában, megvertek folyamatosan, vagy valamilyen más sérelmeket ért, szerzett, akkor mindig az Istent is ilyennek képzeli, mint az ő édesapját, az ő édesanyát, vagy azt az előjárót, vagy nevelőt, aki őt bántotta, azt mondja, akkor ő volt a tekintély, ő volt az, akire felnéztem, ő így viselkedett, tehát minden tekintély ilyen, minden felnőtt ilyen, minden szülő ilyen. És akkor az Istent is ilyennek képzeli, agresszívnak, követelőnek, vagy van olyan gyerek, aki felé nagyon nagy elvárásokat támasztanak a szülők, és folyamatosan követelnek, és préselik össze a gyereket. Látom az iskolában is, hogy már szegény gyerekek, tehát annyira meg akarnak felelni edzéssel, tanulással, jegyekkel, csak olyan jegyet vihet haza, és hogyha ötös helyett négyest kap, reszket, sír, elájul, zokog, tehát olyan megfelelési kényszerben él az a gyerek, hogy mindenhol törik a mécses, hogyha valami nem úgy alakul. Hát persze, hogy az Istent is ilyennek fogja megismerni, aki állandóan követel, állandóan kér, állandóan megterhel bennünket, nyomorgat bennünket az elvárásaival, és az ilyen emberek kényszernek fogják megélni az imádságot, a templomba járást, a bármit, ami az Istennel kapcsolatos, mert azt élik meg, hogy ez egy kényszer, ez egy nyomorgatás, ez egy elvárás, ez egy, és ugyanolyan ellenállás lesz benne, mint gyerekként az iskolában volt, hogy állandóan otthon nekem elvárják, hogy milyen jegyet vigyek haza, és az iskolában is ilyen kényszeresen tanulok, kényszeresen produkálok, ezért az Isten felé is ilyen leszek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az Isten kép mellett legyenek rendben a családi képek, a családi kapcsolataink is. És hát amit ugye Kriszta kiemelt külön, ugye, hogy ez a szeretet vágy, a szeretet iránti vágy, hogyha be van töltve az életemben a szeretet iránti vágy, akkor azt jelenti, hogy a helyemen vagyok. És akkor nem kell megfelelnem és másnak a szeretetére kuncsorognom vagy könyörögnöm, hogy valahogy kapjak egy kicsit, hogy csurranjon, csöppenjen. Az Istennél ezt soha nem kell megtennünk, mert az Isten végtelenül szeret minket, és hogyha ezt az ingyenes szeretetét az Istennek megtapasztaljuk, akkor biztos, hogy ezt nem fogjuk soha sajnálni egymástól sem. Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó, és talán itt kell abba hagynunk ezt a mai műsort. Következő alkalommal is várjuk a kedves hallgatókat, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100